Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák, tisztelt televíziónézők, interneten keresztül. A jelen előadásomat engedjék meg, hogy kapcsoljam Márai Tamás egy mondatához, ami úgy szólt, hogy nem az a fontos, hogy hányadik helyet foglalunk el a világ top 500-as listában, hanem az, hogy a felhasználóinkat hogyan tudjuk kielégíteni szuperszámítás technikai erőforrásokkal. A mostani előadásomat hármas sapkában szeretném megtartani. Az egyik, mint hálózatüzemeltető és hálózatforgalom elemző szempontból, a másik, mint üzemeltető, a harmadik pedig, mint általában felhasználó ennek a rendszernek. Az előadás címében érzékelhető, hogy valamilyen matematikai számolás jellegű dolgokról kerül szó, ugyanakkor el szeretném azt is magyarázni, hogy esetleg hogyan láthatják az egyéb témákat kutató felhasználók, szuperszámítógépet felhasználók a szolgáltatásokat, mikbe botlottam bele, milyen tapasztalatokat sikerül szereznem a felhasználás során. Természetesen az architekturás jellegű információkat is bele fogom szőni a mondani valomba. A felépítése az előadásnak igazából három rész és egy összefoglalásból áll össze. Először is, tehát hálózati forgalmak nagyban, tehát hallhattuk ma is, hogy több előadás alkalmával, hogy egy korszakváltásnak lehetünk a tanúi, igazából bekövetkezett az az időszak, amikor nagyban gondolkodhatunk. Hát nyilván itt a nagyban gondolkodás általában nagy forgalom mennyiségekről, nagy sebességekről lesz szó, és ezeknek a nagy sebességeknek a forgalom elemzése nyilván megfelelő kapacitású rendszerek segítségével. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy mivel elemezzük, illetve hogy milyen módszerekkel, ahhoz nyilván valamilyen, hát mondjuk azt, hogy leegyszerűsített matematikai fogalmakat fog kelleni felvillantanom, és utána a konkrét tapasztalatok, amik a mérés, illetve futtatás során részemről megállapíthatók voltak. Hogyha Wide Area Network témakörben megfigyeljük például a Budapesti Internet Exchange-nek a forgalom mennyiségét, agregált forgalom mennyiségét, akkor a nyilvános szájton elérhető linkeknek a darabszáma, szolgáltatói linkeknek a darabszáma éppen 77, ez Iridiumnak a vegyele, Iridium elemnek. Az agregált sávszélesség, figyelembe véve az, hogy 32 darab 1 gigabit per szekundumos, 24 darab 10 gigabit per szekundumos, stb. 3 darab 40 gigabit per szekundumos, illetve 6 darab 100 megabit per szekundumos linkje van. Ez összességében 642,6 gigabit per szekundum tévedés van. Ami azt jelenti, hogy egy elég erőteljes forgalom mennyiségnek van kitéve az ottani központ. Természetes okokból adódóan az átfolyó forgalomnak részletes elemzési adatai, azok nem elérhetők, ez teljesen egyértelmű. Így aztán az ötlet az részemről az volt, hogy megvizsgálok olyan ugyancsak Wide Area Network környezetben mért és nyilvánosan elérhető adatforgalmakat, amelyeket az internetről ingyen bérmentve le lehet tölteni, ugyancsak TIR kategóriába tartozó összekötetések szempontjából. Az az idősor, amelyet én letöltöttem az internetről, az tulajdonképpen Japán és Kalifornia közötti, az Egyesült Államok nyugati partja közötti linken található 1 gigabit per szekundumos összekötetés, ami egy elég régről létező, tehát valamikor 2004-ben installálták az optikai összekötetést, az először 100 megabit per szekundum, majd utána 155, 622, stb. Most éppen 1 gigabit per szekundum átviteli sebességű, és hát azt a forgalmat néztem, ami éppen az idén január 18-án, egy szerdai napon 14 óra és 14 óra 15 perc, tehát 900 másodperc időszakra vonatkozik. Ez megtalálható, ez az adatsor, letölthető, nyilván a megfelelő jellemzőkkel látható, hogy igazából annak a forgalomnak 70%-a webforgalom. Az idősor, ami elérhető, tulajdonképpen Ethernet forgalom, tehát az Ethernet kereteknek megvan a mintavételezési időpillanata, vagy a beérkezési időpillanat időbélyege, valamint az illető keretnek a hosszúsága. Ez nyilván két jellemző az adott jelfolyamra vonatkozóan, vagy adatsorra vonatkozóan, tehát két komponensből tevődik össze, egy idő pillanat és egy hosszúság az illető adat elem hosszúsága. Ennek a forgalomnak az agregált, egyáltalán tömörített TCP dumppal tömörített hosszúsága, ez durván 3,3 GB. Azért mondom részleteiben, mert utána ezekhez fogunk viszonyítani és mérési eredményeket találni, megállapítani. És a negyed óra alatt átküldött IP csomagoknak a darabszáma az 44 millió nagyságrendileg. Az elemzéshez a szuperszámítógép rendszerre telepített MATLAB szoftvert használtam, és azon belül is különböző algoritmusok, illetve saját kód segítségével a vévlet elemzés módszereit tudtam, illetve használtam fel. Szándékosan, hiszen ez egy elég erőteljes, számolásigényes mechanizmus, ami nyilván nagyon reprezentatív jellemzőket képes az adott forgalmakról mutatni. A rendszer, amin futtattam a saját kódot, a MATLAB kódot, az a Debrecen Egyetemen installált és az országos szuperszámítógép rendszernek az egyik csomópontja. Ennek teljesítménye a 18,08 teraflop per szekundum, és nyilván a megfelelő jellemzőkkel ezt láthattuk az előző előadásban is, összehasonlítva a többi csomópont különböző jellemzőivel. Nyilván különböző architektúrák, különböző hardware jellemzőkkel rendelkeznek. Az a környezet, ahol telepítve van a MATLAB, az a Debrecen Egyetemen található szuperszámítógép, és azon futtattam én a saját kódot. A telepített rendszer az igazából Xeon processzorokból áll össze, tehát egy picit az architektúráról részletesebb dolgokat, mint amit esetleg máshol eddig meg lehetett találni. Egy darab rack szekrényben található négy darab ilyen szerver tömb, ez ilyen individual rack unitnak nevezi, a gyártó saját terminológiájában egy ilyen rack unitban található két oszlop, oszloponként 8 darab szerver, egy darab szerverben van 2 darab processzor, és minden processzornak 6 darab magja, és ilyen rack szekrényből van 2 darab. Az 1536 darab magot így kapjuk. Ugyancsak szerverenként és külön magonként találjuk létezik a 4 GB memória, ami összességében adja 6 terabájt memória kapacitást, amiből nyilván megfelelő részek használatára van lehetőség a felhasználók oldaláról. Egy ilyen 3D-s szimbólumként kezel egy darab rack szekrényt a gyártó, ahol a csomópont egy ilyen kockának a csomópontja, az tulajdonképpen nem más, mint 16 darab, ilyen, pontosan 8 darab szervergép, és így áll össze a 3D-s szimbólum. Az egyes compute nódok közötti kapcsolat az QDR InfiniBand összekötetés, tehát 40 gigabit per szekundumos. Erre megvan a megfelelő összekötetésrendszer, és nyilván a cél az, hogy az osztott számolási igényeket azt az egyes compute, tehát szerveren belüli, vagy ha úgy tetszik, csomóponton, HPC csomóponton belüli számoló szerverek megfelelő sebességgel, egymás között szétosztva és megfelelő sebességgel végezzék. Itt látjuk a fényképét a 2 darab rack szekrénynek, ez egy darab fénykép, csak a rack ajtó az élére van nyitva, hogy látszódjon mind a kettő, és ott van igazából 2 darab szekrény a 128 darab szerverével. Egy kis matematika, ígérem, hogy nem lesz túlságosan bonyolult. Annak érdekében, hogy érzékeltessem, hogy egyébként azok a felhasználók, akik akik biológiai témában, orvostudományi témában, vagy akár mérnöki témában ténylegesen használják a szuperszámítógépet, nem csak az egyszerű kis kódjaikat kell, hogy lefuttassák, hanem igenis azokat esetleg módosítaniuk kell, illetve saját maguk esetleg ki kell fejleszteniük, ahhoz, hogy értelmes eredményeket, kutatási eredményeket tudjanak produkálni, tehát nem meglévő programok, ez csak egy része, hanem saját kódok fejlesztése után érhetők el a komoly, színvonalas publikációkhoz szükséges eredmények, illetve információk. Hát egy idősor, ami igazából a wavelet transformáció alapsarok elemeit tartalmazza, tehát egy idősor annak egy diszkrét wavelet transformáció segítségével megállapíthatók úgynevezett síkbeli koordináták, amelyek látjuk a két koordináta szerinti pontokat határozzák meg. Ezek együtthatók, ezek ilyen pontosnak nevezett együtthatók, és egy-egy ilyen együttható, hát egy látjuk, egy integrál függvénnyel számolható ki, ami alapvetően egy anya hullámocska vagy wavelet-re épül. Ilyen különböző anya wavelet-ekből különbözők léteznek, a nagyon egyszerűtől, a sima lépcsőfüggvénytől elkezdve egészen a nagyon, tehát az impulzusokhoz hasonló, hangimpulzusokhoz hasonló rezgőmozgáson át más formák is. Fontos viszont az, hogy a számítógép hálózati forgalmak esetében, amikor nincs torlódás a linkeken, tehát van egy X giga terabit per szekundumos linkünk, és azon forgalom megy át, tehát agregált forgalom, amikor nem 2, 3, 4, 10, hanem akár több száz, több ezer kommunikációs kapcsolat egyszerre forgalmaz csomagokat, időosztásos multiplexelésre természetesen, tehát nagyobb időléptékből tekintve. Ezek a forgalmak, agregált forgalmak egy nagyon érdekes ilyen fraktálhoz hasonló tulajdonságot mutatnak, és tulajdonképpen ilyen önhasonló long range dependence statisztikai tulajdonságot mutatnak. Felhasználva a wavelet transformációt igazából kiszámolhatók ezek az úgynevezett energiafüggvények, amelyek segítségével viszont éppen a hosszú memóriájú folyamatoknak a Hurst paramétere határozható meg. Az nyilván ebből az energia görbéből, itt látjuk, hogy ez egy exponens, tehát ez a bizonyos H az, amit mi keresünk, hiszen ez tudja jellemezni az illető idősort, az illető hálózati forgalmat, azaz implicit módon tudja jellemezni a hálózati felhasználóknak a mondjuk azt, hogy viselkedési jellegét. Tehát ezt a bizonyos Hurst paramétert számoljuk, és ennek a kiszámolása céljából elemeztem ezt a bizonyos idősort. Csak annak szemléltetésére, hogy milyen számolás igényes ez a bizonyos wavelet transformáció, itt egy ilyen piramis algoritmust láthatunk, annak érdekében, hogy érzékelhessük az egyes wavelet együtthatóknak a kiszámolásához szükséges felüláteresztő, illetve alulátteresztő szűrőknek a jelenlétét, és ebből nyilván nagyon sok, tehát ebből nagyon sok párhuzamosan létezik. Ez gyakorlatilag pontosan arra jó, hogy párhuzamosan egy időben munkát lehet adni több compute nódnak is, tehát egy szerveren belül több végrehajtó nódnak, és ezen részeredményekből áll igazából össze ez a wavelet együttható halmaz. Hogy miért wavelet, és miért nem például a Fourier transformált, az azért, mert Fourier transformált esetében ugyan tudunk bizonyos frekvencia jellemzőket különböző idősorokra, de azt nem tudjuk meghatározni, hogy melyik időpontban, az időskálának melyik pontjában található az az illető intenzitás, az az illető frekvencia jellemző. Ehhez képest a wavelet az képes megmutatni az időtengely mentén is, hogy hol van az a bizonyos sűrűsödés, tehát torlódás, vagy terhelés, növekedés, ami nyilván megint csak reprezentatív és többet mondó tud lenni a hálózat elemzés során. A rendszerhez, mint említettem, a MATLAB szoftvert használtam fel. A MATLAB telepítéseit azt az NIF munkatársai végezték el. Nyilván nekik nem feladatuk, hogy a MATLAB működésének különösebben a részleteit ismerjék, hiszen ez másabb terület, tehát ez egy felhasználói programcsomagnak nevezhetjük. Tehát a DCS modulja a MATLAB szerver, igaz? Ez az egyes MATLAB workerekkel áll kapcsolatban, amely workerek a compute nódokon futhatnak önállóan külön processzként, és az itt indított MATLAB kód párhuzamos kód részleteket dobál szét a workerekre, majd ezek párhuzamosan végrehajtják az egyes tevékenységeket, számolási eredményeket pedig begyűjti, és utána adja a további, mondjuk azt, hogy algoritmus részlethez, és történik a további számolás, a további műveletvégzés. Hallhattuk az előző előadásban is, hogy Linux operációs rendszer fut ezeken a szuperszámítógépeken. Az asztali gépeknél azért ma még inkább jellemző a Windows-os környezet, tehát nyilván hozzá kellett férni, és grafikus felületen keresztül, hiszen maga a MATLAB is egy grafikus programcsomag, nyilván grafikus fejlesztő környezettel. Ehhez telepíteni kellett valamilyen Windows-on is futó X Windows szervert, és a headnode-ról indított MATLAB szerver eredmény végül is ablakai ezáltal képesek megjelenni a asztali számítógépen, ahonnan kezdve igazából már ugyanaz a felület, mint hogyha a saját számítógépen futna a MATLAB. Nyilván a hozzáféréshez, mint hallhattuk, igény felhasználói azonosítóra van szükség a kutatóknak, regisztrálniuk kell, azonosítót kell kérniük a szuperszámítógépen, ez RSA titkosítással, nyilván publikus kulcs, privát kulcs a megfelelő helyekre bekonfigurálva szükséges, hogy egyáltalán le lehessen érni a szuperszámítógépet, és csak említésképpen nyilván a worker nódok természetesen önálló hálózatban foglalnak helyet, tehát ennek a hálózatnak a működését nem befolyásolja a külső forgalom. Menjünk tovább. Mint említettem, az idősor, amit a japán site-ról le lehetett tölteni, két jellemzőt tartalmaz, a beérkezési időpillanatát az adott csomagnak, és az adott vagy Ethernet keretnek, és az Ethernet keretnek a hosszát. Na most egy speciális transformáció segítségével, amelyet on per on plus off-nak nevezünk, kiszámíthatjuk időegység alatt beérkező kereteknek a darabszámát, átlagos darabszámát, és kiszámíthatjuk azt is, hogy ezek átlagosan milyen mértékben terhelik le a rendelkezésre álló csatorna kapacitást. Tehát ez megint két jellemző, és igazából ezt a kettes vagy kettőst egy ilyen komplex idősorként kezelve, tehát a beérkezési időköz, valamint a csatorna terhelés szabályos időközönként képes olyan további információkat adni, amelyekből a magának, a forgalomnak a különböző jellemzőit tudjuk megállapítani. A csatorna terhelés, tehát mivel ugye a különböző Ethernet keretek különböző hosszúságúak, tehát vannak ugye olyan például a HTTP forgalom tipikusan az nagy mennyiségű adatok letöltése esetében, tehát grafikus vagy más objektumok a letöltése esetén, az MTU-nak megfelelő 1514 bájtos keretekkel, illetve 14 plusz 4 byte CRC, 1518 bájtos kereteket forgalmaz Ethernet szinten. Emiatt, és vannak olyan alkalmazások, amelyek viszont sokkal, tehát akár 64 byte vagy 100 byte-os kereteket küldenek, emiatt nyilván nincs lineáris összefüggés a csatorna terhelés és a csatorna intenzitás, tehát az időegység alatt beérkező keretek darabszáma között. Ez látható nagyon jól ezen az ábrán, tehát ha 1 millisekundumos pontossággal mérjük, tehát 1 millisekundumos időegységenként megnézzük a csatorna terhelést és az intenzitás, csatorna intenzitást, akkor nyilván a 900 másodperc, ami 15 perc, az 900 ezer millisekundumot jelent. Itt látható, hát nyilván reménytelen, hogy ezt egybe grafikusan megjelenítsük, de a különbség érzékelhető, hogy a csatorna terhelés és a csatorna intenzitás között természetesen különbség van. Láthatjuk, ez egy százalékos csatorna terhelés, az átlaga ennek a csatorna terhelésnek 25,88 százalék, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban a kaliforniai csomópont vagy végpont és a japán végpont közötti forgalom igazából átlagosan nem egy különösebben erőteljes, tehát a 100%-ból csupán egy negyede, és ugyanakkor azt is megfigyelhetjük, hogy majdnem az átlagnak megfelelő, közel megfelelő szórással rendelkezik ez az idősor, tehát nagy lüktetések figyelhetők meg rövid időközönben a forgalomra vonatkozóan. Ugyanakkor a beérkező keret, tehát protokolladat elemeknek a darabszáma is az 50, átlagos 50 körül mozog, és ez is egy ilyen 20-as szórással rendelkezik. A wavelet transformáció, illetve wavelet elemzés segítségével itt egy ilyen fraktál jellegű ábrát láthatunk, tehát itt a függőleges tengely mentén a skála, időskála, itt pedig az idő a vízszintes tengelyen, tehát ugyanúgy megvan nekünk a 900 ezer darab millisekundumunk, és a különböző léptékben figyelhetjük, tehát itt az alján természetesen látjuk, hogy a kisebb elemek azok nagyobb léptékben megismétlődnek, és igazából ezt mutatja itt ez a bizonyos energiafüggvény is, ami tulajdonképpen, ha meg jól belegondolunk, akkor azt látjuk, hogy három ilyen lineárishoz közelítő szakaszból tevődik össze. Kettő vagy három, attól függ, hogy milyen oldalról közelítjük. Tehát legalább kettő az biztos egy ilyen dőlési szögű átlag növekedés, illetve egy másik dőlési szögű rész. Ez nyilván arra utal, hogy az idősor, az agregált idősor, az a rengeteg párhuzamos adatkapcsolat, ami együttesen továbbítódik ezen a tierlinken, igazából multifraktál. Az egyik fraktál rész, vagy egyik fraktál jellemző rész az tulajdonképpen az 1 és a 2 a tizediken, itt az oktáv található, 2 az oktáv hatványon, tehát 2 a tizediken az azt jelenti, hogy az 1 másodpercig tartó időszak, ugye a 2 a tizediken millisekundum, illetve az 1 másodperctől a 2 a 15-ig, 14-15-ig, ez nem más, mint a 32 másodperc nagyságrend, tehát 1 másodperc 32 másodperc nagyságrend. Itt láthatunk egy ilyen csökkenést, ami azt mutatja, hogy ez 2 a 14-en, 15-en, tehát 16 és 32 másodperc között a forgalmaknak a jellemzője megváltozik. Ez nyilván a következő magyarázatot lehet erre adni. Láthattuk, hogy a forgalomnak a zöme az webforgalom volt, tehát 70%. Nyilván ez meghatározza a jellemzőjét az egész agregált folyamnak. És mint ismerjük, a web böngészés közben vannak olyan oldalak, amire rákattintunk, és nem érdekel, és rögtön tovább dobjuk, és vannak olyanok, amit egy picit megnézünk, de azzal sem sokat töltünk el, ilyen 10-11 néhány másodpercet töltünk el, és utána megint tovább lépünk, mert esetleg más rész. És vannak nyilván olyanok, amit hosszasabban olvasunk. Na ez a három részlet figyelhető itt meg, igazából amikor nagyon rövid időtartamok, akár keresések, itt van egy ilyen rövidebb olvasási, vagy fogyasztási, illetve van egy hosszabb időtartam. Az egyes jellemzőknek, a csatornaterhelésnek és a csatorna intenzitásnak kiszámolva a Hurst paraméterét és ehhez felhasználva a szuperszámítógépet, ezt a két értéket találtuk. Nyilván látható, hogy ezek különböznek, nem is lehetnek azonosak, hiszen a két idősor is különbözött egymástól. És nézzük, hogy mi volt a tapasztalat összegzésképpen. Ahhoz, hogy ezt az eredményt, mondjuk azt, hogy elemzési eredményt végig lehessen csinálni a szuperszámítógéppel, ehhez mit kellett tenni? Tehát most abból a sapkával, vagy azzal a sapkával, amivel rázom a következő dolgokat, mint a felhasználók, kutató felhasználók. Tehát az előkészülethez szükséges háttértárkapacitás, ez egy fontos jellemzője, emlékszünk, 3,3 gigabyte volt az az idősor, amit letöltöttünk, vagy letöltöttem, de a különböző elemzések miatt ez megnőtt, tovább ilyen részfájlokat kellett generálni, egyáltalán nyers adatokat kellett átkonvertálni, így ez durván a duplájára nőtt. Tehát ez csak annak szemléltetéseképpen mondom, hogy nem csak a számítási kapacitás fontos a szuperszámítógépnél, hanem a hozzátartozó tárolási kapacitás is, hiszen adott feladat elvégzéséhez akár egy-két nagyságrendet, tehát 10-100-szoros nagyságú háttértárkapacitás szükséges lehet, mint az a nyers adatmennyiség, ami adott esetben rendelkezésre áll. Nyilván a Japánból egyéb más okoknál fogva a letöltés az elég lassú volt, de ez nem a szuperszámítógépnek a jellemzője, nem is a magyar hálózatnak a jellemzője. Ugyanakkor hát ahhoz, hogy a nyers adatokat ugye a TCP dump-al begyűjtött nyers adatokat egyáltalán emészthetővé lehessen tenni a MATLAB számára, ahhoz meg egyáltalán a MATLAB kódot is kialakítani, ahhoz durván ilyen 12 óra munka, programozó munkára volt, meg ilyen átalakító munkára volt szükség, és akkor megpróbáltam, hogy mi történik PC-n, ami egy elég rendes teljesítményű PC, 8 GB RAM-mal, 4 maggal, és akkor elindultam és vártam. Vártam 5 percet, 7 percet, 10 percet, és semmi, és azt sem tudtam, hogy egyáltalán mikor lesz vége, így aztán nyilván le kellett állítanom egyáltalán a futtatást is a PC-re telepített MATLAB esetében. Ugyanezt a tevékenységet a szuperszámítógépen, ugyanazt a kódot, ugyanaz az adathalmazzal, gyakorlatilag 17 másodperc alatt ledarálta és adta nekem az eredményt a grafikus ábrákkal együtt. Ebből következően nyilván levonható a következtetés, hogy használható, nagyon hatékonyan használható, örülhetnek a kutatók, hogy van egy ilyen szolgáltatásuk. A MATLAB vezérlése az kényelmes, tehát nagyon jól lehet használni. Az X-Windows esetében megfigyelhetők érdekességek, hogy ilyen, majdnem, hogy ilyen kézzel, lábbal hajtósnak éreztem adott pillanatban a helyzetet, mert mind a mellett, hogy az egér gombot is nyomtam, még egy billentyű gombot is nyomni kellett ahhoz, hogy az adott menüpont az aktiválásra kerüljön, tehát ez nyilván az X-Windows-nak a sajátossága. Használható tudományos célokra nagyon jól használható, viszont fontos, hogy én is több alkalommal sikerült kordampot produkálnom a futtatás közben, tehát ez természetesen adódik a Linux rendszereknél, de az egy kellemes tapasztalat volt, hogy nyilván ilyenkor kidobja az X-Windows ablakot is, és MATLABot is, utána indítva újból ugyanannal a pontnál lehetett folytatni, tehát semmi nem veszett el, sem a fájlok, semmi, a forráskód esetében is lehetett folytatni. És hogy mire használható az ilyen jellegű munka? Hát éppen a BIX forgalmát is, hogyha szükséges, és egyéb más kicserélő központoknak a forgalmát is lehetséges elemezni hasonló módszerekkel. Köszönöm szépen, hogy figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást, egy kicsit gyakoroljuk a munkafolyamatokat. Azon a kérdésem a hallgatósághoz, hogy vannak-e kérdéseitek? Igen.
Köszönöm szépen, szeretném megkérdezni, hogy a V-veletek közül melyiket használtad?
Döbosi 3.
További kérdések? Mindig bunda gyanús, hogyha a szekció elnök kérdez. Nekem lennének kérdéseim. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ez egy párhuzamos alkalmazás volt. A párhuzamosítást azt te MATLAB-bal végezted, vagy pedig az alatta lévő MATLAB réteg oldotta meg a párhuzamosítást?
Igen, tehát a MATLAB-ban létezik par4 és while4, while par, tehát parallel while, illetve parallel for ciklus. Én ebben a pillanatban sima szekvenciális kódot futtattam, hiszen ugyanúgy kellett használnom a PC-s környezetben is. Ugyanazt óhajtottam összehasonlítani a két környezetben, tehát ezt maga a MATLAB háttérben párhuzamosította olyan mértékben, ahogy tudta.
További kérdések vannak-e? Igen.
Van a számoló nódok között valamilyen szintű függőségi viszony? Vagy lineárisan ledarálják az adatokat gyakorlatilag felosztva? Szóval egyik eredménytől függ a másik, stb.
Tehát Tehát próbálkoztam nyilván az időskálával, tehát ugye itt 900 másodperc, millisekundumos felbontásban az 900 ezer másodperc. Próbálkoztam ilyen 10 millisekundum, illetve 100 millisekundumos időperiódusokkal is. Abszolút nem lineáris a futási idő, tehát éppen ezt egyébként sejtjük is, tehát ha belegondolunk abba, hogy lehetett volna rövidebb, tehát a PC-n is futtathattam volna az adathalmaznak csak egy tizedét, és akkor abból kigondolok valamit, és felszorozom 10-20-szal a teljes adathalmazra vonatkozóan a becslési időtartamot. De sajnos ez nem így van, tehát megjósolhatatlan az, hogy rövidebb adathalmaz esetében, meg nagyobb adathalmaz esetében milyenek a futási idő viszonyok egymáshoz képest. Nincs erre konkrét elképzelés sem. Nem tudom, hogy ez volt-e a...
További kérdések? Ha nincsenek, akkor még egyszer megköszönnék az előadást, és fogad szeretettel a konferencia ajándékát.